Kedves szeretett testvéreim, hallottuk a mi Urunk Istenünknek igéjét. Azért, hogy bőséges gyümölcsét megteremhessük e hallott igéknek, gyertek imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, szeretnénk bekapcsolódni abba a mennyei öröm ünnepbe, amelyből a mai ünnepi percekben ránk is vetül gyönyörű fény itt a tetenvári Deszka templomban, amikor ünnepelni jöttünk egybe, Urunk, hogy hálákat adjunk azért, hogy a Te neved itt lakozhat közöttünk. Úrunk, még az egeknek egei sem fogadhatnak be Téged, és Te mégis itt vagy. Megszólíthatóvá akarod tenni magadat a mi számunkra, ebben az ünnepi órában is, és magasztalunk Téged azért, hogy a mai napon is igent mondasz ránk. Nem tartózkodsz, nem mondasz nemet az életünkre, hanem igent mondasz Jézus Krisztusban, és megáldod és megszenteled ma is a Te elkészített igédet. Így könyörgünk most is az ige hirdetőjéért, hogy szent lelkednek ereje által töltsd be őt, hogy átadhassa számunkra mindazokat az igéket, amelyeket Te elkészítettél a mi számunkra. Nekünk pedig az ige hallgatóinak nyisd meg a szíveinket, az értelmünket, a hitünket, hogy be tudjuk fogadni, mint szeliden belénk oltott drága igéket, amelyek meg tudják tartani és menteni életünket. Magasztalunk azért, édesatyánk, hogy ma is beléphetünk a Te szent házadba, magasztalunk azért, hogy magasztalhattuk a Te nevedet, kérünk, Urunk, a Te nevedet velünk ismertessed, és nyisd meg mindnyájunknak szívét és száját hálaadásra. Kérünk, Urunk, áld meg örömünket és hálaadásunkat, hogy mennyből megszentelt örömünk és hálaadó ünnepségünk lehessen. Az Úr Jézus nevében adunk hálát, Urunk, a Te megelevenítő jelenlétedért. Amen.
Áldott legyen az Isten, a mi Urunknak, Jézus Krisztusunknak Atya, aki megáld minket minden lelki áldásokkal. Amen. Kedves testvéreim, szeretett ünneplő gyülekezet, Istenünk igéjét olvasom a 138. Zsoltárból, valamint János evangéliumának a második fejezetéből, a 17. és következő versekből. A következőképpen szólnak ezek az igeversek. Dávidnak Zsoltára. Magasztallak téged teljes szívemből, énekkel áldlak az Istenek előtt. Szent templomot felé hajolok, és magasztalom nevedet, kegyelmedért, igazságodért, mert minden neveden felül magasztaltad a te beszédedet. Mert mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, és a lelkemben erőt támad. Uram, a te kegyelmed örökké való. Ne hagyd el a te kezeidnek alkotásait. Megemlékeztek pedig a tanítványok arról, ami megvan írva, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engemet. Feleltek azért a zsidók, és ezt mondták neki, micsoda jelt mutatsz nékünk, hogy ezeket cselekszed. Felelt Jézus, és ezt mondta, roncsátok le a templomot, és én 3 nap alatt megépítem azt. Mondának azért a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt megépíted azt. Ő pedig a testének templomáról szólt. Mikor azért feltámadt a halálból, megemlékeztek az ő tanítványai, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus elmondott. Amen. Kedves testvéreim, szeretett ünneplő gyülekezet, akik hálaadásra jöttünk egybe, azért, hogy kifejezzük köszönetünket, dicséretmondásunknak a mi Istenünknek, a megtartatásért, azért, hogy adott erőt, egészséget, anyagi fedezetet ahhoz, hogy a gyülekezet az ő szent elhatározása szerint megvédhesse, óvhassa a templomát, és ilyen módon meglegyen mindenkor a feltétele annak, hogy összegyülekezhessen a gyülekezet Isten tiszteletre, a hitben, a lélekben való növekedésre, Isten magasztalására, Isten nevének dicsőítésére. Hála adó Isten tisztelet. Ami egyházi szóhasználatunkban és gyakorlatunkban természetes dolognak tartjuk, velünk együtt jár, szívünkből, lelkünkből fakad, mert így neveltettünk, és ilyen módon tapasztaljuk, illik hálát adni az Istennek. És ennek megvan a maga szentsége, megvan a maga szépsége, értéke, és ebben gyakorolnunk kell magunkat, mint ahogy tesszük ezt a mai napon is. A mindennapi életből jöve, figyelve mindennapi életünk eseményeit, nagyon sokféle híradást médiából, sajtóból, figyelhetünk arra, hogy szokássá lett projektzáró rendezvényeket tartani, különösképpen akkor, amikor valamilyen EU-s pályázatnak a lezárása van, felépült egy épület, megújult, megerősítették, új funkciót kapott, és ilyen módon egy projektzáró alkalom van. És ez a projektzáró alkalom a világban nagyon sokféle módon meg tud valósulni. Tisztességgel meg lehet rendezni, megvannak a törvényes elvárásai, és szépen le lehet ezeket bonyolítani. Ha az egyházban megvalósuló pályázatról van szó, akkor azt tapasztaljuk, hogy ezt a projektzáró rendezvényt mi hálaadó istentisztelet keretében szoktuk megtartani, és ilyen tapasztalásaim vannak is gyülekezetekből, a közvetlen környezetemből is. És aztán, amikor bejönnek erre a hálaadó istentiszteletre, bejönnek erre a rendezvényre a világból való atyafiak és azok, akik segítették az egész pályázatnak a folyamatát, akkor hirtelen szembesülnek azzal, hogy van egyik féle megoldás, és van egy másik féle megoldás. És aztán arról szólnak, hogy valami nagyon érdekes dolog az, hogy vajon miért több a templomi hálaadó istentisztelet. Vajon miért nem lehet csupán annyiról beszélni, hogy a gyülekezetnek egy terve, egy szándéka megvalósult, és ezzel befejeződött, lezáródott egy szakasz, és elismerjük azoknak munkát, akik ezt elvégezték, és ezzel megvagyunk. Hol van a titka ennek az istentiszteletnek, ennek az ünnepnek, és mennyivel több, mitől tud több lenni a ti ünnepetek, ahogy elmondták például egy alkalommal, amikor én magam is megtapasztaltam ennek az igazságát, valóságát. Tehát amivel bennünket Isten megáld, és amivel bennünket meggazdagít, hogy lehet hálaadó istentiszteletet tartani, akkor itt most a gyülekezet, tartsuk meg a mi hálaadásunkat. Van a világban is hasonló érzés és gondolat, és az helyén való, azonban valami többet ad nekünk az Isten. Valami többet, valami mást. És valami fontos, valami nagy kincs van a mi birtokunkban, amikor olyan természetesen mondjuk azt, hogy hálaadó istentisztelet. A gyülekezet hálát ad a templom megóvásáért, a templom ékességéért, gondját viseljük annak, amink van. Ez a gyülekezet nagyon jól tudja azt, hogy el lehet veszíteni egy templomot. Ez a gyülekezet nagyon jól tudja, hogy mekkora áldozat egy új templomnak a felépítése, és azt gondolom, hogy nagyon nagy felelősség, nagyon nagy szeretet és odafigyelés van a gyülekezet közösségében, amikor megóvjuk, megvédjük, és alkalmassá próbáljuk tenni, hogy minél hosszabb időn keresztül ez a templom a gyülekezetnek az otthona lehessen. És lehessen gyönyörködni a templomnak szépségében, és tudjuk mi azt tapasztalásunkból, hitvallásunkból, hogy a mi református templomainknak a szépsége igazából a benne lévő gyülekezetben van. Ezzel is tisztában vagyunk, és ezt is tudjuk, megtapasztaltuk. És amikor elkezdünk gondolkodni arról, hogy Istennek mekkora ajándéka a mi templomunk, és mekkora ajándéka a benne lévő gyülekezet, akkor már érezzük azt, hogy sokkal tartalmasabb és sokkal többet mondó a hálaadó istentisztelet. Mert van köszönetmondás, tisztelet, megbecsülés, és aztán van fölfelé, a mennyei atyánk felé az a hálaadás, amit igazából nem is tudunk nagyon sokszor megfogalmazni a mi szavainkkal. Az íge az, ami bennünket mindig megsegít. Most is ezen tájékozódunk. A 138. Zsoltárt olvastam, annak néhány versét. Különösképpen is szeretném ebből kiemelni ezt a mozzanatot, ezt a mozdulatot, amikor Dávid arról szól, hogy Uram, szent templomot felé hajolok. Szent templomot felé hajolok, és magasztalom nevedet. Mert ebben a mozzanatban kifejezi azt a nagy változást, ami történt az életében. Uram, mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, és a lelkemben erő támadt. Egy rendkívül fontos folyamatról van szó, és most van ennek egy látható kifejezése, egy látható megjelenítése, mégpedig a templom felé való fordulás. És ebben a mozzanatban, ebben a pillanatban érhető tetten ennek a fontossága, és ennek a csodája, és ennek a nagysága, és ezért imádkozik, hogy Uram, a te kegyelmed örökké való, és Uram, a te kezed alkotását óvjad és védjed. Azt mondja a zsoltáros, hogy szent templomot felé hajolok. A zsoltáros erről szól, és olyan nagyon egyszerű ez a mondat. Azonban jobban értjük, hogy miért olyan nagyszerű ez a mondat, hogyha megnézzük az írásmagyarázók tanácsa szerint a 137. zsoltárt. Mert hogy a két zsoltár összefügg. És a 137. zsoltár arról szól, hogy a babiloni fogságban voltunk, mert Babilón folyóvizeinél ültünk, és ott sírtunk, és ott keseregtünk, mert hogy a Sionról emlékeztünk, a templomról, ami most nincs előttünk. Mert nincsen templomunk, babiloni folyóvizek vannak, fogvatartók vannak, és azt mondják, hogy na énekeljetek Sionnak az énekeiből. És hogyan énekelhetnénk a Sion énekeiből? És eljutnak addig a pontig, hogy a hegedűinket is a fűzfára akasztottuk, oda függesztettük, mert nincsen a lelkünkből dallam, nincs most benne ének, mert szomorúság van, fájdalom van, mert templom nélkül vagyunk. Azonban nem voltak Isten nélkül, nem voltak prófétai szó nélkül, és át tudták élni ezt a kritikus, nehéz időszakot, és kiáltanak az imádságukban, emlékezzél meg, Uram, mi rólunk. És az Úr az, aki megemlékezik az ő népéről, mert ő próbálta meg őket, ott Babilon folyóvizeinél. És amikor most itt ezeket a képeket magunk előtt látjuk, hogy van fogság, van nyomorúság, van próbatétel, és a következő zsoltárban arról van szó, szent templomot felé hajolok, Uram, magasztalom nevedet, mert kiáltottam, mert szóltam, mert kiáltani kellett, mert nem lehetett más tenni. És amikor kiáltottam, meghallgattál, felbátorítottál engem, és a lelkemben erő támadt. Tehát szól erről a zsoltáros, szól erről a rendkívül fontos változásról, hogy kiáltottam, meghallgattál, és a lelkemben erő támadt. Nyilván nem csupán egy fizikai cselekedetről van szó, hogy a templom felé fordulva imádkoztunk, és a templom felé fordulva indultunk el, hanem sokkal inkább egy lelki folyamatról van szó. Egy lelki folyamatról, amikor arról szól, hogy erő támad a lélekben az életnek ereje. És ez ebben a képben kifejezve fogalmazódik meg, a templom felé fordultam, Uram. És itt egy nagyon fontos dolog támadt, egy nagyon fontos dolog történt, mégpedig élet fakadt. És ez az életérzés az, ami nagyon fontos, a hálaadás forrása. Uram, azért fontos a templom, mert afelé fordulva magasztalhatom nevedet, és afelé fordulva kiáltok, meghallgatsz, felbátorítasz, és a lelkemben erő támadt. Ezt a pontot, ezt a pillanatot azt gondolom, különösképpen tudjuk érteni, amikor elcsendesedünk a magunk lelkére nézve, és itt a gyülekezet közösségében alkalmas az idő erre, mikor gondolunk életünknek próbatételeire, gondolunk betegségeknek átélésére, megélésére, veszteségeknek elhordozására, gyászra, nagyon sok megoldásra váró kérdésre, hogyan miképpen tudjuk megoldani, hogyan miképpen tudjuk kezünkbe tartani, hogyan miképpen lehet ezt kezelni. És akkor, amikor nagyon sok mindent meg is tudunk tenni, akkor egyszeriben kiderül, mekkora ajándék a hit. Mekkora ajándék az, hogy Uram, az én mélységemből tudok kiáltani, szent templomot felé fordulok, magasztalom nevedet, mert hogy a lelkemben erő támadt. Ez egy rendkívül fontos pont, rendkívül fontos momentum egy embernek az életében, hogy tudja, lehet fordulni a templom felé, Isten felé megnyílni, amiért imádkoztunk is. És a kiáltás meghallgattatik, és a lélekben erő támad. Egy apró, pici történetet szeretnék ehhez elmondani. évfolyam találkozót tartottunk a Debreceni kollégiumban a gimnazista évfolyamon, és az egyik kolléganő, aki matematikát tanít, azt mondja, mikor beszámol az elmúlt 5 esztendejéről, hogy tudjátok, el kell azt mondanom, hogy rádöbbentem arra, mekkora erő a hit, és mekkora ajándék, mekkora kincs, mert az életemnek volt egy nagy hullámvölgye, betegség, családi küzdelmek, nehézségek, egészen a mínusz tartományba voltam, és most ott tartok, fölküzdöttem magam a nullára. Egy nagyon fontos pont. És innen már úgy gondolom, hogy fölfelé tudok menni. Én ezt a képet látom itt ebben a bibliai történetben. A Szent Templom felé hajolok, Uram, kiáltok. Kiáltottam, meghallgattál, felbátorítottál. És életre keltem. A lelkemben erő támadt. Egy gyülekezet közössége, itt ebben a templomban, amiért most hálát adunk, kívánom, hogy élje, tapasztalja meg, hogy jó a templom felé fordulni. A deszka templom felé fordulni. És jó túllátni a templomon, Isten felé emelni a tekintetünket, hogy ilyen módon legyen hitvallásunk, bizonyságtételünk, tapasztalásunk. Kiáltottunk, igen, mert kiáltani kell. És meg lehet tapasztalni, hogy felbátorít bennünket az Úr, és a lélekben erő támad. Ez az erő, ez az, ami itt van előttünk, és ez rendkívül fontossá lesz. A hálaadásunknak ebben van a forrása, és ezért fontos ez nekünk. A templom felé fordulás, a templom felé való megnyílás. Két bibliai példát is hoznék ehhez. Az egyik bibliai példa János evangéliumából a betesdai beteg története. Amikor Jézus Jeruzsálembe megy és látja, hogy ott vannak azok a betegek, és kiemeli belőle az egyiket. És a beteg, ahogy felveszi a nyoszolyáját, és jár, és elindul, és mivel szombatnap volt, tudta ez a beteg, hogy Isten tisztelet van a templomban. És azt olvassuk, találkozik vele a templomban. Amikor ennek az embernek az életében gyógyulás támadt, erő támadt, ő a maga nyoszolyájával a kezében, a vállán bemegy a templomba, mert a lelkében erő támadt, visszakapta az erejét, az egészségét, az első útja a templomba vezetett. Aztán az apostolok cselekedeteiben ott van Péternek és Jánosnak a története, amikor a sántát gyógyítják meg, aki ott van a templom ajtóban, remélvén, hogy kap valamit azoktól, akik bemennek a templomba. És aztán Péter és János szólal meg, aranyunk, ezüstünk nincsen, amink van, azt adjuk. Az életet kelj föl és járj. És mi történik azzal az emberrel? A templomtól nem elfelé ment, befelé jött a templomba. És akik ott vannak, csodálkoznak, és ott vannak, és hálát adnak az Istennek, dicsőítik, mert hogy nem ezé az, aki ott szokott lenni, de kiáltott, és a lelkében erő támadt, meghallgatta az Úr, és bejöhetett a templomba. Kiáltottam, a lelkemben erő támadt, és ezért Isten magasztalása, Isten dicsérete. A templom felé való fordulás az életnek kérdése, a megtartatásnak a kérdése. A második nagy gondolat sorban pedig az Új Szövetségből, a János evangéliumából, a templom megtisztításának a történetéből felolvasott részre figyeljünk. János evangélista az, aki a templom megtisztításának a történetét az evangélium elejére helyezi. Mindjárt a messiási szolgálatnak a kezdetére, és ennek megvan a maga üzenete nyilvánvalóan. És most, amikor itt megtörténik a templom tisztítása, akkor a templom tisztítás kérdéseket indukál, és ilyen módon itt van a kérdés, hogy milyen jeleket teszel, miért csinálod ezt, miért történik ez. És aztán az okát későbben majd ebben értik meg a tanítványok, hogy azért, hogy a templomban minden ékesen rendben legyen, ennek pedig az indoka a 69. Zsoltárban van, mert a te házadhoz való féltő szeretet emészt engemet. Jézus az, aki megtisztítja a templomot, mert az Úr jelenlétének a helye, az Úr dicsőségének a megjelenésének a helye, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engemet, és az Úr háza ékes legyen, és minden Isten dicsőségét szolgálja, ez az, amit előttünk van. És most, amikor a tanítványok látják Jézus cselekedeteit, érzékelik azt, hogy itt valami különleges dolog történik, és aztán, amikor Jézus megszólal és tanítja őket, akkor Jézus előre nézve tanít, és előre nézve szól, és majd a húsvét fényében visszafelőről lehet megérteni, de meg lehet érteni, mert hogy Jézus arról szól, hogy roncsátok le a templomot, 3 nap alatt felépítem azt. És aztán a zsidók azt mondják, hát 46 évig épült a templom, 3 nap alatt hogy tudnád megépíteni? És itt pedig Jézus a haláláról, az ő testének lerombolásáról szól, és a feltámasztásról szól, az ő testének templomáról. Mikor azért feltámadt a halálból, akkor a tanítványok megemlékeztek, és megértették azt, hogy valóban a te házadhoz való féltő szeretet emészt engemet, és ezért történik a templom tisztítás. Ezért történik annak a helyreállítása, hogy a templom Isten dicsőségét szolgálja. Nagyon fontos. Amikor itt Jézus megtisztítja a templomot, akkor Jézus ezzel újjá is teszi az Isten tiszteletet. Jézus újítja ezt az Isten tiszteletet, és felmutatja azt, hogy minek hol van a helye. És Jézus fellépése történik itt a zsidók húsvétján egy páska ünnepen, ezzel is kezdődik, majd 3 év múlva ezzel is fog végződni. A templom tisztításnak az indoka tehát itt van ebben a messiási szolgálatban, és Jézus szavában, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engemet. A templom tisztítás történetéről az egyik teológiai professzor azt mondja, hogy a templom tisztítást Jézus csak saját halálával és feltámadásával fogja igazán befejezni, és ez valóban így igaz. És most itt van ez a templom. Itt van ez a templom, amiről Jézus azt mondja, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engemet, és itt van a mi hitünk igazsága, mert hogy már érthetjük a Szentlélek által, hogy az ő testének templomáról beszél, és a feltámadásról beszél, és nekünk feltámadott Urunk van. És a templom és az Isten tiszteletnek a csodája itt lesz nagyon fontossá. Mert hogy itt az Ószövetségből jöve, itt az Új Szövetségbe érkezve, mi 2000 esztendő után hogyan miképpen szemléljük a templomunkat és az Isten tiszteletünket? Az Ószövetségben a templom ott van, ahol Istennek sugárzó dicsősége, az ő dicsősége jelen van, megjelenik, érzékelhető, tapasztalható. Ez pedig Jeruzsálem. Az Új Szövetségben pedig arról van szó, hogy a testélet igében, Jézus Krisztusban, aki azt mondja, hogy aki engem látott, látta az atyát, és én és az atya egyek vagyunk. Látható Isten dicsősége. Ő benne látható Isten dicsősége. Tehát benne van jelen Jávénak dicsősége. És maga Jézus Krisztus az új templom a mi számunkra, aki felépíti az ő testének templomát. És amikor olyan nagyon természetesen mondjuk azt, hogy itt van Isten köztünk, és Isten lelke által látjuk a mi Krisztusunkat, és tapasztaljuk jelenlétét, akkor itt van a templomért való hálaadásnak a csodája, itt van a templomban való létnek értelme, üzenete, és ezért fontos, hogy hálaadó Isten tisztelet, mert ez a hely összeköti a földet a mennyel, mert hogy Isten dicsősége jelen van Krisztusban, és ha mi szívünkben, a te szívedben itt van Krisztus, jelen van, és az ő lelke által tapasztalható, akkor igazzá lesz mindaz, amiről a tanítványok hallanak és értenek, és természetes ennek a tanításnak a megértése, és a házhoz való féltő szeretet nem az anyaghoz való kötődést jelenti, hanem ami túlmutat önmagán, a Krisztushoz való kötődést, a benne való életet, és annak a csodának a megélését, amit megélt a zsoltáros is, amit megélt a zsoltár írója, hogy amikor kiáltottam, meghallgattál, és a lelkemben erő támadt. Isten áldása, szeretete legyen e közösséggel, a mi gyülekezetünkkel, és ilyen módon adassék mindenkor, minden időben, nem csupán most az ünnepen, hanem a hétköznapokban, amikor hazamentek. És hétről hétre, napról napra, éljük a mindennapi életünket. Jusson eszünkbe, hogy lehet a mindennapi küzdelmeink közepette is, lélekben, igazságban, Isten lelke által, a templom felé fordulni, Isten felé fordulni, és hitünk igazságait ilyen módon élve, tapasztalva, megtapasztalni azt, hogy erő támad, hogyha ott van az odafordulás, mert hogy maga Isten Krisztusban fordul felénk, és ilyen módon új értelmet kap a templom, a templomban a gyülekezet, és a templomért való áldozatvállalás, és az azért való szent cselekedet. Isten áldása kísérjen bennünket. Amen. Mennyei édesatyánk, gondviselő Urunk, hálaadással megköszönjük, hogy láthatjuk és érzékelhetjük cselekedeteinknek mindennapi törvényszerűségeit, igazságait, és láthatjuk azt, hogy mi lehet az embernek szívében, amikor igyekszik a jóra, igyekszik jót építeni, hozzátenni ahhoz, amit az elődök örökül hagytak és megépítettek, és láthatjuk ennek az emberi síkját, az emberi dimenzióját. És amikor hálaadó Isten tiszteletről van szó, akkor te előtted csendesedünk el, Urunk, te előtted alázódik meg a lelkünk, mert ekkor érezzük meg, hogy mennyire méltatlanok vagyunk mindazokra a kegyelmi ajándékokra, ami benne van egy ilyen ünnepbe. Ezért te hozzád fohászkodunk, és te hozzád kiáltunk, Urunk, hogy segíts meg bennünket ezeknek a titkoknak megértésében, megélésében, megtapasztalásában, mint amiképpen a Zsoltáros megtapasztalta az ő népével, hogy bizony milyen nehéz volt templom nélkül lenni, milyen nehéz volt ott a folyóvizek mellett énekelni, nem is igen tudtak, sőt a hangszereket sem tudták megszólaltatni, mert nem volt hozzá erejük, mert olyan állapotban voltak. És amikor eljött annak az ideje, hogy te feléd fordulhattak, és valóságosan tapasztalható módon is ott lehettek a Sionon, helyre állítódott az életük, és ehhez kellett a templom, és kellett az a csoda, kellett az a több, a te dicsőségednek megjelenése, ami betöltötte a házat, és betöltötte az ott lévő szíveket, lelkeket, és így életre keltek, és így ilyen módon elmondhatta a próféta, visszatért az életkedv Izraelbe. Te hozzád fohászkodunk, mennyei édesatyánk, hogy a te áldásod, oltalmad óvja, védje ezt a házat, külsőképpen a maga megjelenésében. Te hozzád fohászkodunk, hogy a te kegyelmed és szereteted vegye körül egy gyülekezetet, a gyülekezet közösségét, az élő templomot. Te hozzád fohászkodunk, hogy a te lelked jelenléte, munkálkodása mindenkor, minden időben megtapasztalható valóság lehessen. Te hozzád fohászkodunk, legyen kedves előtted, ami hálaadásunk, dicséretmondásunk, magasztalásunk. Fohászkodunk, mennyei édesatyánk, ami közben járó imádságunkban, gyülekezetünkben élő családjainkért. Gondolunk az idősebbekre, fohászkodunk a középkorúakért, a szülői nemzedékért, fohászkodunk ifjainkért, gyermekeinkért, hogy az ő szívükben és lelkükben is mélyen bevésődjék a templomnak képe, hogy hová tartozunk, hogy van templomunk, van otthonunk, van iskolánk, és van templomunk, és együtt lehet teljessé mind ezeknek sokasága. Te hozzád fohászkodunk, Urunk, beteg élet szeretteinknek gyógyulásáért, felépüléséért. Te vedd körül gyászoló testvéreinket, akik megszomorodtak, fájdalmat hordoznak, keserűgiséget szenvednek. Kérünk, mennyei édesatyánk, hallgass meg imádságunkat, téged dicsőítünk, téged magasztalunk mindezekért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentléleknek áldó és megszentelő ereje legyen és maradjon a mi ünneplő gyülekezetünkkel. Amen.
Hálaadó Isten tiszteletünk következő pontja a gyülekezeti kórus éneke lesz. A gyülekezeti kórusunk Beharka Pál Szent az Úr, az Alkotónk című művét adja elő. Köszöntöm körünkben dr. Szabó Dániel tiszteletbeli presbiterünket, a Református Presbiteri Szövetség elnökét. Szeretném felkérni dr. Szabó Dánielt, hogy mondja el köszöntő szavait.
Nagy tiszteletű Esperes úr, lelkipásztor, testvéreim, szeretett gyülekezet, egész népe, közössége az Úrnak. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy néhány percben, mondatban köszönhetem testvéreimet, és egyáltalán részt vehetek ebben a lelkipásztori körben is, presbiterként élvezve, vagy hálaadással elfogadva az ő kedves, megbecsülő, befogadó szeretetüket. Meglepetés is volt számomra, hogy két olyan kedves szolgálattevővel is találkozhattam most itt rögtön az együtt imádkozásnak az órájában, akiket indulásképpen taníthattam is részben Debrecen irányba, részben Sárospatak irányba, és nagyon kedves emlékeim vannak az ő hűséges, Istentől felszerelt, talentumos és nagyon eredményes tanulásukról, munkájukról, és mindenki másról is, hiszen itt három olyan lelkipásztor testvér is van együtt, akik mögött iskola, intézmények is, egész rendszerek is húzódnak, és országos mértékben is példaértékű az, amit Isten, mint gyülekezeti bázison kibontakozó oktatási intézményeket is kibontott körülöttük, és munkájuk által is. Nagy ajándék látnom a gyülekezetet, és ahogyan hallottam a szolgálatban, hogy a templomról Isten új látást ad nékünk, amikor erő támad a szívünkben, és azt érezzük, hogy egy dolog, hogy átvehetjük a testvéri szeretetnek sokféle megnyilatkozását, másrésztről viszont az Úr készít ebben az erőben minnyájunkat, és láttatja, hogy egy nagyon erős szellemi harcban van ma, ami egész nemzeti közösségünk, és ebben semmilyen más bázison nem lehet győzelmet remélni, mint sem az Isten népének a bázisán, aki Isten ígéjének az örökségén és erősségeivel küzd, és a templom ezért most számomra is különösen ez a gyülekezet is úgy jelent meg a maga küzdelmeit is tekintve, hogy láthattam, hiszen már az életnek a végén vagyok, sok mindenre visszapillanthattam, láttam ezt egy Ecclesia Patiens, egy szenvedő közösségként is sok támadottságában. Láthattam Ecclesia Militans állapotában, a küzdő állapotában, amikor újra indult égések és nehéz helyzetek után, és bizonyára reménykedhetünk az Ecclesia Triumphans, a győzedelmeskedő egyházban, amiknek a megjelenése már az örökkévalóság irányába bontakozik, de nagy dolog látni, hogy Isten, és most már egyértelmű, hogy az ő népének, a gyülekezeteinknek a szívére akarja helyezni annak a nagy kérdését, kié lesz a magyar lélek? Az adóság bilincseiben fog-e megmaradni? Kié lesz a magyar lélek? A különböző ideológiai kísértések, különböző reménytelenségek, különböző öngyilkos gyakorlatoknak az áldozata leszünk-e, vagy pedig az Úrban újból erő támad igehirdetéseken, olyanokon, amit most is hallottunk, és amelyek hangzanak, hiszem, szerte az országban, és ez a nép megbátorodik akkor, hogy az ige mondja, és az Úrban küzdeni fog, egy Ecclesia militanszá válik, egy küzdő egyházzá, amelyik nem adja föl, hogy ez a nép a liberalizmusnak, a különböző hamis ideológiáknak, a különböző reménytelenségeknek az áldozata legyen, és a materializmusnak a bilincseibe legyen az ateizmus korszaka után. Az Úr azt akarja, hogy mi is Isten országán, és azon belül, és annak a térképén erősségé váljunk, mert egy nagy, valóban hatalmas projektje van, hogy idézem Esteres úrnak ezt a kifejezését, Istennek van egy hatalmas projektje, amelyik nem is záródó, hanem millódó, nyitás a végtelenre, Jézus visszajövetelének az előkészítése, és az a nagy terv az evangéliumban az Úrnak, hogy eljusson a föld végső határáig az evangélium, és mindenki hallja, és akkor jön el a vég, jön vissza az Úr Jézus Krisztus. Ez a gyülekezet magyarországi viszonylatban is egy nagy erősség. Ez a gyülekezet örökségében, életútjában is példás gyülekezeti közösség. Mindezeken a fázisokon keresztül ment közösség, és ha másit szólnék, bizonyára ott is el lehetne, és el kellene mondanom ugyanezt. De hagy mondjam, az Úr várja, hogy annak a látásával, és annak a megerősödésével legyünk, amire ma is az ige késztetett bennünket. Lelkünkben erő támad. Nem veszíthetjük, nem engedhetjük, hogy ez a nemzet itt különböző árulásoknak a martalékaképpen elsüllyedjen, és eljusson végül az önmaga megemésztéséig. Nem. Az Úr azt akarja, rajta legyünk az ő nagy világmissziói térképén, hogy kinyújtsuk a kezünket minden irányba, rajtunk keresztül, ebben a városban, családokban, ebben a nemzetben, ebben a református egyházban is, igen, világító szövétnekként adja tovább, amit az Úrban kapott, és higgyük el, hogy Isten talpra állíthatja újból ezt a mi nemzeti életünket is, és lehetünk még Európa számára is, a maga liberalizmusával, a maga viszonylatossá tételű tendenciáiban, lehetünk az evangélium hordozói, üzenetet hordozók feléjük is, onnan kaptuk a világosságot, most visszavihetjük számukra a világosságot. Milyen nagy kihívások, milyen nagy mennyei projektek, milyen óriási nyitások Isten tervében, és ebben nektek mind külön-külön személy szerint le van bontva minden kicsi részlet, ez a részlet a templom alkalmai, az imádkozás alkalmai, a szolgálat alkalmai, az öröm alkalmai, a háladás alkalmai, a mai nap is Isten nagy tervének egy gyönyörű, lebontott részlete, áldjuk és magasztaljuk. El kell rohannom, mert kezdődik Sárospatakon nem soká a szolgálatom, és oda el kell érnem, azért nem tudok itt maradni. Köszönöm az alkalmat, hogy szólhattam. És kívánva kívánom, hogy Isten zászlajának hordozói legyetek, az evangélium nagy ügyének további hordozói, és ebben a közösségben, hogy most vagytok, további lelkipásztori szívekkel is megerősödve legyetek a lelkipásztori kapcsolatrendszernek is példás építői és hordozói, amelyekre az Úr építeni akar, és fogadjátok be az olyan egyszerű presbitereket, mint én is vagyok, mindenkoron, mert hiszen így együtt tudjuk csak azt a küzdelmet folytatni, lelkészi szolgálattevők, presbiteri szolgálattevők, és minden imádkozó, gyermek és felnőtt és vén, amit Isten ennek a mi nemzedékünknek, ebben a szellemi harcban, amiben ez a nemzet ma küzd és vergődik, és amihez nem elég sem a parlamenti döntés, nem elég sem a gazdasági kilábolás valamilyen úton a dolgokból, nem elég semmilyen kulturális új iskolai program, ehhez egyetlen program elégséges csak, amit az evangéliumban, Isten ígéjében kaptunk, amíg megáll, és nem szenvedett hajótörést még sohasem, év ezredek óta. Az Úr legyen a mi erősségünk. Köszönöm szépen, hogy itt lehet.
Megkérem, nagy tiszteletű Péter András mondja el a köszöntő szavait.
Szeretetek, köszöntöm a testvéreket. Talán földrajzilag a legmesszebb esünk, mint Diósgyőre, a Tetemvártól, a miskolci gyülekezetek közül, távolságra nézve, földrajzi távolságra, de úgy érzem, hogy lélekben mégsem legtávolabbiak vagyunk egymáshoz a miskolci gyülekezetek között. Ezt érezzük azért, mert kapcsolatok révén, ismerettségek révén nagyon sokan találkozunk, hol itt, hol Diósgyőrben. Tudom, hogy hol innen jönnek hozzánk, hol hozzánk jönnek ide. Tehát van valami vonzó közös lelkiség a két gyülekezet között, ezt érezzük is. És hát azért is jöttem most a Diósgyőri gyülekezet képviseletében, hogy ezt az érzést erősítsük egymás közt, és együtt való hálaadásunkat fejezzük ki a tetemvári gyülekezettel együtt. Az én köszöntésem igéje is inkább a jövőre irányítja a figyelmünket, bár nekünk szokásunk, amikor valamilyen projektet befejezünk, hogy a múltat nézzük, és a múlton olyan jól esik el merengeni, főleg ha egy sikeres befejezésről van szó, akkor ez úgy érezzük, hogy erőt ad a jövőre is, a jövőre nézve is. Mégis az az ige, amit én köszöntésetekre olvasok fel, egy kicsit az elmúlásra is emlékeztet bennünket, és közben vigasztal és bátorít az örök jövőre nézve, amikor is Jézus a Márk evangéliumában ezt mondja, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Azt hiszem, nem csak én vagyok úgy vele, hogy a templomok általában a maradandóságot, az idők felett való, korszakok felett való áthidaló emlékeket és küzdelmeket jelképezik a számunkra a maguk masszív tömegével, az egyházközségek történetével, amit több évszázadokra nyúlnak vissza. A Deszka templommal kapcsolatban talán az egyetlen templom, ami kapcsán eszembe jut az elmúlás. Tudjuk, hogy miért, hogy még az annyira maradandónak látszó dolgok ezen a világon sem örökké valók, és Jézus egyenesen azt mondja, hogy az ég és a föld is elmúlik, de van valami, ami örök, és ami ebben a mulandó világban minket, akik szintén mulandók vagyunk, mégis az örökké valóságra predestinál, hív el, ez pedig Istennel, Isten igéjével való kapcsolatunk, közösségünk, ami nem csak írott beszéd formájában lehet a miénk, a Biblia által, hanem akiről a Szentírás bizonyságot tesz, az élő ige, a beszélő ige Jézus Krisztus által, aki elmúlt, mint minden ember földi testében, amikor meghalt a Golgotai kereszten értünk, de nem maradt az enyészetben, hanem feltámadt harmadnapon, megdicsőült testében, most is él, uralkodik a mennyekben, és készíti nekünk is a feltámadás után az üdvösséget, hogy ahol ő van egyszer, mi is ott legyünk. És ez a reménység ad örök életre, örökké valóságra vonatkozó üzenetet minden templomnak. Legyen az újonnan épült, legyen az renovált templom, legyen az ősi, talán már romokban levő templom, ahol ezt az élő igét, Jézus Krisztust keresik, találják meg, és jutnak vele közösségre a Szentlélek által. Én ezt kívánom, ezt kérem a tetemvári gyülekezet aprajának, nagyjának, vezetőinek, egyszerű tagjainak, hogy az örökké való Úrral való közösségben éljék meg ezt a reménységet a jövőre nézve, hogy bár minden elmúlik, de akik Krisztuséi, azok megmaradnak, mert Jézus Krisztus tegnap és ma is örökön örökké ugyanaz. Isten áldjon bennünket. Áldás békés.
Mindezeknek utána a tető felújításról, annak anyagi hátteréről, illetve a műszaki lebonyolításról hallgassuk meg gyülekezetünk sáfársági gondnokának, Pintér Zoltánnak a beszámolóját.
Kedves testvérek, a Miskolc városi jegyzőkönyv nagyon régen, 1698-ból őrzi azt az adatot, mely szerint, idézem, ebben az esztendőben zsindelyezték meg a külső temetőben lévő isteni szolgálatra rendelt helyet. Az a felújítás, amit ma ünneplünk, a városban nem, de egyházközségünk presbitériumának jegyzőkönyvében bejegyzésre került. Nem is egy helyen, nyomon követhető az előkészítő munka, hiszen a templom újjáépítése alkalmával sokat vállaló testvérek már 4 éve felhívták a figyelmet a tető állapotának romlására, a karbantartás szükségességére. Hónapról hónapra visszatérő gondolkodást rögzített a presbitérium jegyzője. Várhatunk még, vagy elengedhetetlen a tető ápolása? Sajnos nekem, mint a gazdasági ügyekért felelős gondnoknak súlyos érveim voltak a halasztás miatt. Isten segítségével 2010-re biztossá vált, hogyha kölcsön igénybevételével is, de megújítható a tető. Otthon a ház körül persze másképpen gondolkodhatunk. Ha a kerítés rászorul, hát lemázoljuk. Miskolc egyik építészeti jelképe esetében teljesen másképpen kellett gondolkoznunk. A helyreállító beavatkozáshoz engedélyek sora volt szükséges. Tervező, műemléki, építési hatóság egyetértését kellett elnyerni. Újabb jószándékú viták a presbitériumban az anyagválasztásról, a szín meghatározásáról szóltak. Miután egyességre jutottunk, idén tavasszal lehetett a munkát elkezdeni. A kivitelező figyelembe vette kéréseinket, tiszteletben tartotta a templom használatának rendjét. Hálás szívvel köszönjük a szerződésen túli odaadó munkájukat. A sáfársági feladatokhoz tartozik, hogy az adományok felhasználásáról is beszámoljak. A karbantartáshoz kapcsolódó számlák összege 5.578.290 forint volt. Az alapítványhoz érkezett személyi jövedelemadó 1%-ából származó forrásokat már évek óta gyűjtögettük. Ezt az egyházközség tagjainak adományaival kiegészítve is csak úgy volt fizethető az anyag és a munkadíj, hogy 1,2 millió forintot a templom fenntartója kölcsönkért. Van tehát még rendeznivaló, de a templom teteje és a gyülekezet tagjainak munkája által az oldala is megújult. Itt dr. Szabó Dániel lelkesítő tavaiból erőt merítve engedjék meg, hogy kicsit az írott szövegtől eltérjek. Arra szeretném bíztatni az itt jelenlévőket, tervezőt, kivitelezőt, a gyülekezet minden tagját, vigyék hírét ennek a jó hírnek. Ne csak azokat halljuk, ne csak a rossz gondolatokat lássuk híradókban. Értesüljenek róla az emberek, hogy itt valami megépült, megszépült. Azt mondta nagy tiszteletű Gazda István a prédikációjában, hogy jó a templomra tekinteni, jó a deszka templomra tekinteni. Ne csak a Petőfi térről legyen jó ide tekinteni, hanem tessék közelebb jönni, tessék hírét vinni annak, hogy itt nem csak fizikailag épül, hanem lelkileg is él, gyarapszik egy gyülekezet. Használja a kivitelező referenciának. Mondja el tervezőtársainak az építész. Mindenkinek megvan az eszköze arra, hogy egy-egy szelettel hozzájáruljon ehhez az építkezéshez. Szükség van erre, mert az ünneplés mellett azt is el kell mondani, hogy egy ilyen építményen mindig van mit ápolni, kezelni. Ha a gonosz kezek a lábtörlő rácsot ellopják, akkor pótolni kell. Gondnok testvérünk észrevette, hogy a gerendák egy részét szúrágja. A szeghalmi sírt meg kell újítanunk. A templom környékén a növényzetet is rendbe kell hoznunk. És lassan a belső festésnek is ideje lesz. Láthatják a kedves testvérek, hogy nincs ez másképp, mint a háztartásban, legfeljebb a méretek és az összefogás szükségessége nagyobb. Ehhez ad erőt Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt második levele, 8. részének 11. verse. Most hát a cselekvést is vigyétek végbe, hogy miképpen az akarás készsége, azonképpen a végrehajtás is ahhoz képes legyen, amitek van. Áldás békesség!
Végezetül engedjék meg, hogy a hála adás alkalmával az utolsó szó jogán hadd szóljak én is egy-két gondolatot, de mindenek előtt a 42. Zsoltár 5. versét olvasnám fel. Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos újongással és hálaénekkel az ünneplő sokasságot. Kedves testvéreim, tegnapi napon alsó hámorban jártam, és egy vesző kerítés láttam, és ennek a veszőkerítésnek a tetején nagyon érdekes díszítések voltak. Minden egyes veszőnek a tetejére egy csigaház volt elhelyezve. Amikor láttam ezeket a csigaházakat, úgy egyrésztről érdekesnek tartottam, másrésztről egy kicsit visszásnak, mert az ember lát egy ilyen élettelen tárgyat, egy csigaházat, amiről tudja, hogy korábban élet volt benne, akkor egy kicsit megszomorodik a lelke. Mert tudja, hogy a csigaház is, aztán tovább folytatva a gondolatot, az emberi hajlékok, az otthonok, a házaink is, és az Isten háza is azért van, azért építették meg, a Teremtő azért adott erőt hozzá, hogy élet legyen benne. Azt gondolom, hogy érdemes így szemlélnünk a mai napot is, amikor, ahogy a régi magyar nyelv mondja, ennek a háznak a héja, tehát a héjazata, az építészetben megmaradt ez a kifejezés, ennek a háznak a héja megújult. Gondoljunk arra, hogy akkor van értelme mindennek, akkor van értelme ennek a gyönyörű szép templomnak, amely megújult az utóbbi időben, hogyha betölti a szerepét, ha betölti a küldetését és a funkcióját. És igaz ez nem csak erre a templomra, hanem igaz ez az összes református, nem református, más felekezetű templomra, hogyha nem az életet hordozza, akkor olyanná válik, mint egy ilyen haszontalan dísz, mint ezek az üres csigaházak, vagy egy múzeumi vitrínben található, még oly szép és értékes, de használaton kívüli műtárgy. Én arra szeretném buzdítani a gyülekezetet és a vendégeket, akik a saját gyülekezetükből érkeztek, hogy munkálják azt, amit az igeolvasás alkalmával is hallhattunk, hogy a látható, kézzelfogható, kőből, fából, téglából épült ház egy lelki háznak a hajléka lehessen, és az életnek a hordozója, az életnek a bölcsője. Az élet a célja ugyanis a keresztény gyülekezeteknek, az Úristen nem kisebb dolgot bízott ránk, mint hogy az életet szolgáljuk, a lelki életet és a fizikai teljes életet. Végezetül ezt szeretném mondani azt, hogy hálás a szívem azért, hogy ez alatt a 4 éves időszak alatt a gyülekezet az élet jeleit mutatta. Mert ugye az orvosok is meg szokták állapítani, hogy vannak-e életjelek, vagy nincsenek életjelek. A gyülekezet az élet jeleit mutatta, akkor, amikor hétről hétre, Isten tiszteletről Isten tiszteletre gyarapodott az az összeg, amely a tető felújítására fordítódott. Az élet jeleit hordozta akkor, amikor szinte minimális külső segítséggel meg tudta valósítani a tető felújítását. Az élet jeleit hordozta akkor, amikor presbiteri gyűléseken igazán szívből és féltő szeretetből hordozta az egész felépítésnek, illetve felújításnak az ügyét. Az élet jeleit hordozta akkor, amikor a boronafalak munkái csak nem 2 hét alatt, ahogy a mai világban mondják, cakkumpak elkészültek. Az élet jeleit hordozza akkor, amikor a gyülekezeti terem felújítása is önerőből, saját munkával történik. Hálás a szívem azért, hogy Isten ezt megengedte megérnünk a mai napot, köszönet neki, erről szól ez az egész alkalom, de természetesen köszönet annak a közösségnek, azoknak az embereknek, akik akár egy kicsit munkával, egy kicsi odafigyeléssel is, vagy esetleg több idő odaszánásával is hozzájárultak mindehez. Az Isten tiszteletre készülve gondoltam arra, hogy föl kéne sorolni a neveket, de rájöttem, hogy elég hosszan kéne sorolni, és lehet, hogy kihagynék valakit belőle, kiváltképpen azokat, akik a háttérben maradva, névtelenül, anonim módon hozták meg az áldozatukat, és ezen a helyen szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, az odafigyelését, a hálaáldozatát, az, hogy úgy éreztük, mint közösség, hogy mi élünk, és ennek jeleit is mutattuk. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy hadd legyen mindannyiunk számára, a zsoltárosnak ez a egyébként visszaemlékezésből született gondolata aktuális, hogy így ünnepeljünk és így örüljünk mindig az Isten házában. Így áldja meg Isten a mi gyülekezetünket, áldja meg a gyülekezeteket, áldja meg azokat, akik vendégként itt vannak a mi körünkben. Áldott legyen az Úristennek a neve.